Párosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Renni közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix, a lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fent című, a pálosok középkori gazdálkodásáról készült tanulmányának egyes részleteit ismertetem a hallgatókkal. A legutóbbi alkalommal a szőlőkről, szőlőbirtokokról esett szó, a mostani alkalommal is ezt fogom folytatni. Talán egy kicsit úgy tűnik, mintha nagyon az anyagias dolgokkal foglalkoznánk ezekben a fejezetekben, de nagyon fontos megérteni, éppen ami a címben is szerepel, hogy szorosan összetartozott a földi dolgokkal való foglalkozás a mindennapi életükkel, illetve az imádságos életükkel, hiszen a közösséget, a kolostorokat fönt kellett valamiből tartani, és ezért volt szükség birtokokra, szőlőbirtokokra, vagy hát korábban láttuk, hogy egyes esetekben még különböző ingatlanokat is, házakat is birtokoltak a pálos szerzetesek. Tehát most nézzük a szőlőbirtokokkal kapcsolatos különböző eseményeket. A Dobra kutyai szerzetesek apránként jutottak szőlőik birtokába. 1412-ben az alapító Benedek mester még csak megígérte, hogy alkalmas helyen majd fog egy jó szőlőt ültetni. És addig is, amíg ez termőre fordul, a szerzeteseknek haszonélvezetre átengedi saját Drenonc nevű szőlőjét a Dobra kutyai hegyen. Az 1441-ben János Pratai ispántól kapott Brezjánk birtokról 1500-ban kiderül, hogy szőlőből származó jövedelmeket is biztosított a kolostornak. 1464-ben Mátyás király a Dobrakutyai pálos kolostornak adományozta többek között a Körös vármegyei Felső Szaplonc és a Szent Mihály falvak szőlőhegyein fekvő két szőlőt, melyeket már addig is békésen birtokoltak. 1471-ben Losanc birtok ügye kapcsán kiderül, hogy ott is volt szőlő, és azt ráadásul a szerzetesek saját kezelésükben tartottak. 1472-ben Monoszlói Csupor Miklós, Erdély Vajda és Verőcei ispán elengedte a Dobra kutyai kolostor, Verőce vármegyei Losanc, Brezjánc, Peterjánc és Csernec falvaiból járó összes tizedeket, köztük a szőlődésmát. Habár a mentesség megfogalmazása általános, a négy falu közül kettőben, amint láttuk, a szerzeteseknek bizonyosan volt szőlőjük. Aztán nézzük a lepoglavai kolostorral kapcsolatosan. Ugyan viszonylag ritkán esik csak szó szőlőkről, ezek az esetek azonban annál beszédesebbek. 1514-ben például azt panaszolják a szerzetesek, hogy Gyulai János a pálosok egyik jobbágyának a szőlőjében a pincét feltörette, minden borát lefoglaltatta, a bor pedig tönkremenvén a pálosoknak ebből 15 forint káruk keletkezett. Ugyanakkor Gyulai elfoglalta a pálosok kamenyicai birtokát is, ahol a pálosoknak több mint 25 szőlője ment tönkre, amiatt, hogy keresztelő Szent János napjáig, vagyis június 24-ig nem műveltethették meg azokat. A fenti kiemelkedően sok szőlőt birtokló kolostorokon kívül bizonyosan egynél több szőlője volt a Baumgárteni, a Csáktornyai, a Dédesi, az Enyerei, a Kalodvai, a Ládi, a Porvai, a Regéci, a Szakácsi, a Tokai, a Váradi, a Vetahidai és a Bánfalvi kolostornak. A Gönci kolostorral kapcsolatban viszont csak azok a szőlők tűnnek fel a forrásokból, melyeket a telkibányai Szent Katalin ispotály birtokaként azzal együtt kapott. Ennek ellenére már a 14. században mentesültek a hegyván megfizetése alól. Tehát nyilván más szőlőik is lehettek, még ha azok nem is tűnnek fel a fennmaradó forrásokban. Egy-egy szőlő említés természetesen szinte kivétel nélkül minden pálos kolostor oklevelei közt találunk. Viszonylag rendszeresen jutottak szőlők birtokába a bánfalvi pálosok is. A borkészítéssel kapcsolatos az az 1525-ös soproni hagyaték is, melyben Frank Pongrác pap a bánfalvi pálosoknak egy szőlő mellett két üres hordót is adott. Szintén végrendeletileg hagytak a garicsi pálosokra 1465 vége előtt többek között 28 üres hordót. Ezek mellett borból származó jövedelmei voltak például a bakvai és a dobrakutyai pálosoknak, melyet Marcalif Vajda fia János Zalai ispán adott nekik még 1449-ben, majd adományát más tizedekre is kiterjesztve megerősített, amikor a római és a szentföldi zarándokútjára készülve végrendelkezett. Összességében tehát azt mondhatjuk, miközben a szőlő szinte minden pálos kolostor birtokai közt megtalálható, vannak köztük olyanok, melyeknél a szőlők aránya kimagasló. Ezekben az esetekben bizonyosra vehető, hogy a szerzetesek maguk nem vagy csak kis részben foglalkoztak szőlőműveléssel, viszont feltételezhető, hogy a borból származó jövedelmük jelentős volt. Erre utal egy Bél Mátyás által a bánfalvi pálosokkal kapcsolatban fenntartott mondás is. A szőlők legnagyobb részt adományként kerültek a pálosok birtokába, az adományok között jelentős hányadot képviselnek a végrendeletek és egyéb kegyes adományok, örök alamizsnák. Tisztán vásárlásra csak ritkán került sor. Arra viszont több példát is találunk, hogy egy-egy szőlőt a pálosok részben adományként, részben pénzért kaptak. A szőlők elcserélése arra utal, hogy a művelés megkönnyítendő, a szerzetesek igyekeztek birtokaikat egy tömbbe csoportosítani. A hely kiválasztásában pedig nyilván az adott szőlőhegyről származó bor minősége döntött. A 15. század utolsó harmadától jól láthatóan megszaporodnak az adatok, ami összefügghet a borkereskedelem fellendülésével. A rendelkezésére álló források egyelőre nem teszik lehetővé annak tisztázását, hogy például az észak-kelet magyarországi pálos kolostorok milyen mértékben részesedtek esetleg a kis lengyelországi borkivitelből, de a diósgyőri, az újhelyi és a tokai kolostornak úgy véljük erre legalábbis megvolt a lehetősége. Ugyancsak a borkereskedelem lehetőségét veti fel a Garicsi kolostorra hagyott nagy mennyiségű bor, melyre 1465-ös per kapcsán értesülünk, eszerint kapitánfi András özvegye, Margit asszony összesen mintegy 1700 köböl bort hagyott a szerzetesekre, amit azonban a néhai férj rokonsága a maga számára lefoglalt. A szőlők számának szaporodásával párhuzamosan egyre gyakrabban adják is őket haszonbérbe. Ennek egyik több szempontból is érdekes példája a Toldi kolostor oklevelében olvasható, mely szerint a szerzetesek megengedik Hakan Andrásnak, hogy használja azt az újonnan telepített szőlőt, melyet a néhai Tóth Imre ültetett a pálosok által nekiadott erdőhelyén. Szintén a szőlőbirtokok gyarapodása hozta magával több helyütt a bérmunkások alkalmazásának szükségességét. Erre vonatkozóan a legkorábbi utalás Zsigmond király oltalomlevele tartalmazza, melyet a diósgyőri pálosok részére bocsátott ki, és amely szerint a szerzetesek szabadon tarthattak szőlőmunkásokat. Az oltalomlevél kiadásának előzménye az volt, hogy a mezővárosi jobbágyok megfenyegették a zseléreket és más, a pálosok birtokain bérért dolgozó szegényeket, hogy ne merjenek ott munkát vállalni. A pálosok kiterjedt gazdálkodása nyilván sértette a jobbágyok gazdasági érdekeit. A szőlő, mint gyorsan mobilizálható vagyon tűnik fel egy 1510-ben kelt oklevélben. Eszerint Zsigmond, ungvári vikárius és Calixtus víjei perjel tanúsítják, hogy a kolostor pusztulása után a víjei kolostor egyik szőlőjét eladták 28 forintért Nemti Vitalisnak és Miklósnak azzal a kikötéssel, hogy a kolostor felépülte után azt ugyanennyiért visszaadják. A szőlőt azonban Miklós özvegye nem akarta 28 forintért visszaadni, mondván, hogy időközben épületeket emeltek a szőlőben, ám végül mégis meggondolta magát, és a szőlőt visszaadta. Vagyis valójában nem aladásról, hanem valamiféle kölcsönszerződésről van szó, melyben a szőlő nyilván biztosítékként szerepelt, ha tetszik, akár zálogkölcsönnek is tekinthetjük, bár az oklevél nem annak nevezi. Az minden esetre érdekes, hogy a kölcsönt adó fél értéknövelő beruházást is eszközölt, amelynek ellenértékét végül nem kapta meg. Az eddig ismert anyagban egyetlen adat van szőlő tényleges eladására. Tamás Regéci perjel és a tokai vikárius István generális engedélyével a Regéci kolostornak egy 1348-ban megkapott tolcsvai szőlőjét adta el 1514-ben 12 forintért a tolcsvai Karácson Benedeknek. Az eféle eladás ugyanakkor, legalábbis a 16. században, mégsem volt teljesen szokatlan, hiszen az engedélykérés és az adásvétel lebonyolításának mintája még a formuláriumba is bekerült. A szőlőnek a 16. századi pálos gazdálkodásban kiemelkedő jelentőségét tükrözi a formuláriumban előforduló szőlőkkel kapcsolatos oklevél minták nagy száma. Az említett oklevelek tematikailag a következőképpen osztanak meg: 4 a szőlők utánjárodésbe elengedését kéri, 1 a kegyúrtól, 3 pedig valamely püspöktől. Az első oklevél a sűrűsödő török támadásokra hivatkozik, ami miatt a szerzetesek a legtöbb dunántúli kolostort kénytelenek voltak elhagyni. A másik 3 a rend szegénységére, a kolostor elhagyatott állapotára, illetve az őket évenként érő támadásokra utal. Ez utóbbi oklevélben külön kiemelik a szőlő vásárolt voltát. Hasonló témában kelt az a kérvény is, mely egy világi földbirtokostól a hegyvám elengedését kéri. Egy másik oklevél arról tudósít, hogy 2 gyöngyösi pap a városban egy házat, egy boltozott kőpincét és egy szőlőt adott kegyes adományként az oklevélben Talinak nevezett Mária völgyi Szűz Mária kolostornak. Egy további szerint a kolostor és a templom tetejének megjavítatásához szükséges pénz előteremtése érdekében eladják egy bizonyos szőlő felét, melyet egykor kegyes adományként kapott a kolostor. Érdekes adattal szolgál a szőlők jelentőségét illetően az az oklevél, melyben a vikárius engedélyezi az egyik kolostor perjelének, hogy eladjon egy misekönyvet vagy valami más könyvet, hogy az érte kapott pénzből megbűveltethessék a kolostor szőlőit. A perjel nyilván hihetően a kolostor nagy szegénységére hivatkozott az engedélykérésekor. Egy másik esetben 2 vikárius közötti pénzkölcsönzésről értesülünk, egyikük ismét csak kolostora szegénységére hivatkozva pénzt kér kölcsön egy közeli kolostor vikáriusától a szőlők megművelésének költségeire. A pénzt rövid határidőre kéri, erre utal egy formula is. Érdekes adalék ugyanebben az egyébként igen rövid oklevélben az az utalás, mely szerint a kérő fél eddig hiába kért mástól kölcsönt, és ezért, ha most kap, közben jár a rend generálisánál, hogy a kölcsönadó félnek külön köszönjék meg tettét, majd hozzáteszi, ha nem kap pénzt, a kolostor szőlői műveletlenek maradnak, a haszon pedig abban az évben elmarad. Hasonlóan bérmunkával megművelt szőlőkre utal az az oklevél is, amelyben az egyik kolostor perjele a rend generálisától kér engedélyt az egyik szőlő eladására, mivel így írja: házunknak van elegendő számú szőlője, de van egy felesleges, melynek az éves jövedelme igen csekély, bármennyire is gondozzák. Mind mivel nagy költséggel és fáradtsággal művelik, mind azért, mert túlságosan messze van, mind pedig azért, mert nem találunk senkit, aki hűséges szőlőművesként művelni. Egy valamikor kegyes adományként kapott szőlő eladásáról szól egy másik oklevél is, ezúttal már magáról a kolostort képviselő perjel és a vevő között kötött szerződésről. Összességében a formulás könyvbe lejegyzett szőlőkre vonatkozó oklevelekből a következő kép látszik kirajzolódni. Először is az 1530-as évek körül viszonylag nagy átrendeződés zajlott a pálosok birtokain, ez az ország számos más birtokosát sem került el. Nyilván nem véletlen a rengeteg hivatkozás a kolostor, illetve a rend szegénységére. A török fenyegetés, a környék lakosainak támadásai egyes vidékeken bizonyosan a mindennapok veszélyeit jelentették. A rendi előjárók éppen ezért igyekeztek például adóterheiket csökkenteni, és amint láttuk, szőlőiket mentesíteni a 10 és a 9 fizetési kötelezettségek alól. Talán az sem véletlen, hogy ezügyben többször fordultak püspökökhöz, mint világiakhoz, hiszen feltehetőleg nagyobb megértést remélhettek az egyházi előjárók részéről. Egy másik, a korra jellemző tendencia egyes kolostori birtokok eladása. Igaz, csak 2-3 ilyen oklevél található az anyagban, mégis jelenléte egy formuláris könyvben sokat mondó, és útmutatást ad az egész eljárásra. Megtalálható az engedélykérés formulája és az adásvételi szerződés egyaránt. A szőlőbirtokokkal való gazdálkodás egy speciális esete az, amikor egy szőlő felét kell eladni, hogy az épületek tetejét kijavíttathassák. Kedves hallgatók, rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix, a Lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn című, a pálosok középkori gazdálkodásáról készült tanulmányának egyes részleteit ismertettem a hallgatókkal. Ez alkalommal a szőlőkről, szőlőbirtokokról esett szó. Köszönjük, hogy velünk voltak. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!